Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az 5. Zsoltár első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk majd végig ülve, keresve és énekelve a 294. számú dicséretünket, és énekeljük el annak mind a három versét. 294. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvérek, a mögöttünk lévő héten két csoportunkat, egy gyermek és egy ifjúsági csoportot vittünk táborozni. Az egyik csoportunk Urkútra ment, abba a konferencia központba, amit évek óta nagy áldozatok árán építünk, és ennek az Urkúti központunknak az egyik épülete olyan állapotban van immáron, hogy abba lakni és élni is lehet. Úgyhogy most az első ifjúsági csoportunk ezt a hetet ezen az új helyen töltötte, egyháztörténeti pillanat tehát ez. Ezek a fiatalok és a velük ment munkatársak, így a beosztott lelkész úr is, most hallgatják ezt az Isten tiszteletet, velünk együtt vannak, úgyhogy szeretettel köszöntjük őket. Hittanúsaink is táborban voltak, ők pénteken érkeztek haza. A hittan táborokkal kapcsolatosan az a gyakorlat alakult ki a gyülekezetünkben, hogy amikor ők megérkeznek, ezt évek óta így csinálják, akkor egy rövid beszámolót tartanak a gyülekezet tagjai számára, és egy kis műsort, rövid kis műsort is adnak, hogy elmondják, hogy miként is, hogyan is töltötték ezeket a napokat. Egyúttal hadd köszönjem meg azoknak, akik adományaikkal segítették ennek a két tábornak a létrejöttét. Nagyon sok szegény, nehéz sorsú gyermekünk van. Hálásan köszönjük azoknak, akiknek jutott a szívéből, pénztárcájából, lehetőségéből segíteni gyermekeket. Hallgassuk hát akkor a hittanos táborról szóló beszámolót. Ne kell látni őket. Jó, akkor eldőlt. Ha igen, akkor jó.
Megpróbálok láthatóságom mellett hallhatóvá is lenni, de úgy érzem, hallható ez a mikrofon van. Jó, köszönöm. Tehát, kedves gyülekezet, a megszólításban már ott van az idei Ceglétfürdőn tartott táborunk egyik központi témája, miként formálódik közösségé az a sokfelől érkező gyermek és felnőtt, akikből aztán egy napon egyedi módon összetartó gyülekezet válik. Az esti alkalmak különböző aspektusból világítottak rá erre. Mennyiben vonható párhuzam a család és a gyülekezet között? Miként szükséges, hogy abban egyen-egyenként növekedjünk lelkileg? Hogy miként kell az én központú életszemléletünket felszámolni ahhoz, hogy talentumainkat mások javára használhassuk? Jézus mondja, legyetek az én követőim, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kiderült, hogy szeretni nem is olyan könnyű dolog, és ez naponkénti leckénk, amit csak azt tud megtanulni, aki életét imádsággal rácsatlakoztatja az áramforrásra, Jézusra. A délelőtti alkalmak a hitvalló és tagadó Péterről szóltak, akinek végletek közötti élete saját lélek állapotainkra is emlékeztetett. Így lehetett Péternek és nekünk is egyetlen vigasz, hogy ha mi hűtlenkedünk is, ő, Jézus hű marad. Mi megtagadhatjuk az Urat, de ő meg nem tagad minket. A Genezáret tavánál álltunk Péterrel, aki szembesülve árulásával bűnvalló és hitvalló emberhalász lesz. De a pünkösdi prédikátoron keresztül még valamit meg kell és meg kellett értenünk ott a táborban. Akkor formálódunk igazi közösséggé, ha kiki lebontja a maga lelki korlátait, előítéleteit, hisz nem személyválogató az Isten. Bár komoly dolgokról beszéltünk, de kiváló hallgatóságunk volt. Egy kicsit többen voltunk, többen nyaralni mentek, hadd mondjam, hogy 7 és 14 év közötti volt a korosztály, akikkel foglalkoztunk. Talán nem is tudják a kedves szülők, hogy amikor ebbe a mi kis hittanos táborunkba hozták a gyermekeiket, krisztusi szavaknak tettek eleget, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Mi hitoktatók ezért nagy felelősségünk tudatában készülünk a foglalkozásokra, hogy Urunk jó sáfárai lehessünk, és a gyermekek számára érzékelhetővé és érthetővé tegyük a bibliai üzeneteket. Része munkánknak a drámapedagógia, a képi szemléltetés, a játék. Olyan kommunikációs csatornákat keresünk, amelyen keresztül az ige élő és ható tud lenni. Az interaktív feladatok során családi és mindennapi élethelyzeteket elevenítettek meg a gyerekek, hogy példát lássanak arra, emberi gyarlóságainkból, Jézus útmutatásával mindig van megoldás. A biológiai fejlődés édes kevés az értelmes élethez. Váji Nagy Katalin egyszerű példával magyarázta ezt kis hallgatóságának. Az élő világnak is vannak kicsinyei, a bárányok, a kis csikók, a gidák, ahogy nekünk, felnőtteknek ezek a gyermekek. De a mi töbletünk minden élőlénnyel szemben, hogy Isten a maga hasonlatosságára teremtett minket. Van-e érv ezzel a ténnyel szemben, mikor látjuk az alkotó, gondolkodó, kreatív ember? Ez a töbletünk, hogy Isten lelket is adott nekünk. Ma a világ elhanyagolja a lelki növekedés fontosságát. A földbe vetett mag akkor terem jó gyümölcsöt, ha gyökereit a tápot adó földbe eresztheti. Ilyen egyik tápláló erő ez a gyülekezet, amelyről elmerem mondani, hogy az ország legjobbjai között van, és ahol legalább 5-6 korcsoportban élőhitű emberek segítik egymást, mert a főpásztor feje maga a Krisztus. Szinte hagyománnyá vált, hogy az egyik napunk családi találkozó is, így a szülők is találkozhatnak egymással. Bepillantást nyerhetnek a tábor életébe. Ilyenkor kicsit több jut egy kis nyalánkságra, finomságra. Az egyik szülő jóvoltából már a 2024-es olimpiára is előre tekintettünk karkötők és táskák formájában, amelyeket ajándékként adtunk a versenyfeladatoknál, és ha ezek megmaradnak a családi ereklyék között, az akkor már fiatalemberré és leányzóvá serdült táborozókat emlékezteti majd 2024-ben, 2016 nyarának hittantáborára. Újdonság volt a tábor életében, hogy a középiskolásoktól elvárt közösségi munkát nálunk végezte itt hitoktatóként Rácz Eszter, aki bár még csak 15 éves, de felnőttek számára is példamutató munkát végzett, szeretetteljes viselkedésével, segítőkészségével. A magam s valamennyiünk nevében neki és minden hitoktatónak szeretném megköszönni a munkáját, amelyet komolyan, mégis derűsen és örömmel végeztek. A tábor egy hete alatt inkognitóban maradva mindenkinek valaki angyalkájának kellett lenni. Videón rögzítettem a vonatra várakozva, mikor elmondják a gyerekek, kire tippelnek az apró figyelmességek tapasztalásakor. Mielőtt idejöttem, újra megnéztem ezeknek a drága gyerekeknek az arcát, a mosolyát, ahogy egymást átölelik, ahogy jó fejnek látja Emese Barnabást, amikor kiderül, hogy az origamit Enikő készítette, a nagy lila szívet Annának Rebeka festette, megható, amikor Kingáról azt hangzik, hogy az egész tábort varázslatossá tette, és kiderül, hogy az üzenet mögött zája van, akinek a mosolya ragadta meg a mindig élénk Csabit, akit Rebeka ölelt magához. És bár termetre a názáreti fiúk csapata, ott látunk belőlük párat, Csanád, Levente, a Balázsok, Vince, Bálint, vagy a lányok, és a lányok közül Alíz, remélem látják, őt szerettem volna mindenképp, hogyha ő a legkisebb, Dorina, Noémi, még a kisebbek közé tartoztak, de nagy reménységgel vagyunk irántuk. Dorina, Réka már a juvenális csoport tagjaként maradtak még velünk, így a nagylány szobában Villő, Anikó, Anna egy társaságot alkottak. A tábornak vége, a gyerekek felnőnek, de amit kaptunk tőlük, soha el nem múlik. És ez a szeretet. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. A gyülekezetnek hálás köszönet ezért a táborért. Megkérem az aranymondó verseny győztesét elsőként, majd második helyezettjét, tehát először Révai Annát, majd Noémit, hogy egy-egy aranymondásukat osszák meg a közösséggel.
Nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Ézsaiás 59:1.
És minden napi aranymondást megismerte és elmondta. És Noémi?
Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. 2 Timóteus 2:13.
Köszönjük szépen, és zárásként egy énekkel búcsúzunk.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálával van tele a szívünk, Istenünk, mert jóságod olyan gazdagon árad felénk. Köszönjük, hogy őrző kegyelmed megtartott, megőrizte életünket. Köszönjük, hogy gondviselésed asztalt terített minden nap, és kirendelte azt, amire szükségünk volt. Köszönjük, hogy vigasztalásod erőt adott a kereszthordozáshoz. Lelked reménységet gondjaink, betegségeink között. Köszönjük ígédet, mely vezetett és tanácsolt. És ott volt minden nap előttünk drága megváltó Jézusunk keresztje, bocsánata, szelíd szeme, életet munkáló szava. Mindent köszönünk neked, atyánk. áld meg igéddel, jelenléteddel Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom fel. A 15. részből, a jól ismert történetből, a tékozló fiú történetéből egy rövid részt. A 20. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó szakaszt. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt. Meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És akkor ezt mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Kedves testvérek, az egy igaz és élő Istenről, éppen úgy, mint az embernek magának alkotott isteneiről, nagyon sokféle elképzelése van az embernek, hogy milyen is lehet az Isten. Milyen lehet kinézetére, milyen lehet a lelkisége az Istennek. Így aztán nagyon sokféle választ is gondolnak magukban az emberek Istenről. A különböző világvallások is sokféle elképzelést fogalmaznak meg Istenről. Van, aki haragvónak gondolja az Istent, egy trónon ül és haragszik az emberek nyomorúságaira, bűneire. Van, aki büntető, bosszúálló Istennek tartja az Istent. Mások ember közelibbnek gondolják, hogy az Isten olyan emberszerű valaki, egy kicsit több, egy kicsit más, de valószínűleg olyan emberszerű az Isten. Mások úgy gondolják, hogy Isten olyan valaki, akit nem lehet kiábrázolni. Mások megpróbálják kiábrázolni. Lefestik, szoborba formázzák, elgondolják, hogy milyen lehet. Van, aki úgy gondolkozik az Istenről, hogy az Isten egy olyan lény, aki tulajdonképpen az ember számára megközelíthetetlen. Ezek és ennél sokkal több elképzelések az Istenről alapvetően azt a veszélyt is hordozzák magukba, hogy rögzül az emberben valamiféle Isten kép, rögzül benne. Legtöbbször nagyon tévesen rögzül benne, hogy milyen lehet az Isten, hogy kicsoda az Isten, hogy mit csinál az Isten. A legtöbb emberben nagyon is tévesen rögzül egy kép. És ebben az a baj, hogy az úgynevezett hitében ehhez a képhez igazodik, ami rögzült benne, hogy szerintem, ha van Isten, akkor az ilyen, vagy olyan, ilyen a természete, vagy olyan. Aztán az történik ilyenkor, hogyha rögzül az emberben egy istenkép, amit tulajdonképpen maga gondol ki, akkor az egész úgynevezett vallás gyakorlata is ehhez igazodik. Az egész vallásos gondolkozása is ehhez igazodik. Ahhoz, amit ő gondol Istenről, hogy olyan, hogy úgy reagál, hogy úgy viselkedik. Kedves testvérek, mi hisszük és valljuk, hogy csak egy élő és igaz Isten van, mégpedig a Jézus Istene. Szeretném, ha megtanulnánk ezt a mondatot. Csak egy igaz és élő Isten van, és így folytatódik: a Jézus Istene. Nagyon fontos megérteni. Sokféle Istenről beszélnek az emberek. a Jézus Istene. Ezért az Isten felé vezető úton minden megkerülhető, kihagyható, félretehető, egy valaki nem, Jézus. Az egy igaz, élő Isten, a Jézus Istene. Vagyis testvérek, ez azt jelenti, hogy az az Isten és olyan az Isten, az az Isten és olyan az Isten, amilyennek Isten kijelentette önmagát, és amilyennek Jézus bemutatta őt az embereknek. Azért tehette meg Jézus, hogy bemutathatta az embereknek, mert tőle jött és hozzáment. Azért egyedül Jézus Istene az igazi élő Isten. Jézus azt mondta, mert aki engem látott, az atyát látta, aki engem hallott, az atyát hallotta, mert ő és én egy vagyunk. Aztán eljött Jézus, és elmondta, hogy milyen az Isten. És azt mondta róla, hogy én jöttem az Isten nevében, és nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot, hanem azért jöttem, hogy megtartsam ezt a világot. Milyen az Isten? Jézus elmondja, én tőle jöttem. Csak azt mondom, amit ő mondott velem. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot, hanem hogy megtartsam. Figyeljétek, mit mond? Nem a hívőket, nem a keresztényeket, nem egyes embereket, nem egyes vallásos csoporthoz tartozókat, nem egy-egy felekezethez tartozókat. Nem ezt mondja, hanem a világot. A világot. Hát akkor nem is fogja károsztatni az Isten soha azt a sok kározatra méltó hitetlen gyaurt, vagy nem tudom én, kicsodát. Jézus válaszol, amikor azt mondja, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, én nem kárhoztatom. De azok a beszédek, amelyeket mondtam, és amelyeket nem vett be valaki, azok fogják kárhoztatni az embert. Mikor? Ki mondja Jézus? Ott az utolsó ítéletkor, az utolsó napon. Jézus nem károsztat senkit. Azt mondja, majd azok a beszédek, amelyeket hallottatok, de nem vettetek be, nem fogadtatok el, elutasítottatok, nem vettetek komolyan, nem kellett, azok a beszédek fognak kárhoztatni titeket. Én nem. Én azért jöttem, hogy minden ember üdvözüljön. Én azért jöttem, hogy minden ember Isten ismeretére eljusson. Minden ember. Ezért Jézus, amikor tanított ezt a mindeneket, az egész világot megtartani és megmenteni, üdvözíteni akaró Istent mutatta be. Mindig róla beszélt, az Isten országáról és az Atya Istenről. És azt mondta, hogy nem akarja Isten ezt a világot kárhoztatni. Meg akarja menteni. Meg akarja tartani. Mindenkit. És az üdvösségre el akarja vezetni. Jézus ezt jött elmondani és megvalósítani. De hogy lehet megmenteni az embert, aki születetten elveszett állapotban van? Kedves testvérek, a világvallások különböző módszereket találtak ki, és sajnos a kereszténység is sokszor nagyon is elítélendő módszereket talált ki arra, hogy valamiképpen vegyük rá az embert, hogy higgyen. És elkezdték fegyverrel, kényszerítéssel, erőszakkal, mind máig látjuk, misszionálni az embereket. Mint ahogy gondolták, hogy Isten nevében ezt kell csinálni. Kedves testvérek, nézzünk válaszért Jézus Istenére. Mit csinál az igaz, élő Isten, a Jézus Istene az emberért? Annyira megörvendeztette ez a jól ismert példázat a szívemet, hogy napok óta ennek az örömében éltem. És olyan boldog lennék, ha sikerülne úgy elmondanom, ahogy megértettem. Kedves testvérek, mond itt a Lukács evangéliumában Jézus három példázatot, mindegyikben van egy kulcs szó, ugyanaz, elveszett. Az elveszett juh, az elveszett drachma, az elveszett fiú. Ez az ember alapállapota. Nem az, hogy jó, hogy igaz, hogy üdvössége van, hanem az, hogy elveszett. Elveszett. Olyan messze került az Istentől, elveszett. Elveszett, messze került, mint az elveszett juhocska a nyájtól, mint az elgurult drachma a füzértől, ami az asszony díszítette, mint az elveszett fiú az atyai háztól. És most jön Jézus válasza arra, hogy milyen az Isten. Mit tesz Isten az elveszett emberért? És most egy kicsit többet akarnék, hogy lássatok. Hogy misszionál az Isten? Minden keresztény közösségnek nagy kérdése ez, hogy hogy lehet misszionálnom az embereket? Hogy vihetem közel hozzájuk az evangéliumot? Hogy tudom rávenni őket? És kezünkbe vettük a gitárt, és pengettük a templomokba, és énekeltünk, és vetítettünk, és vendégeket hívtunk, és tótágast álltunk. Mindent megpróbálunk azért, hogy valamiképpen megmentsük, üdvözítsük, Isten felé fordítsuk a másik embert. Testvérek, az egyetlen hiteles Isten bemutatás, hogy milyen az Isten lelkisége, azt Jézus mondja el. És azt mondja, hogy megy az elveszett után, mert nem akarja, hogy elveszett maradjon. A tékozló fiú azért izgalmas, mert ellentétben a juhocskával és az elgurult drachmával, a tékozló fiú egy tudatos döntést hozott, hogy elmegy, és végleges döntést hozott. Ma az emberiség jelentős része egy ilyen tudatos döntésbe és végleges döntésbe él, hogy nincs szüksége Istenre. Nem kell neki az Isten. Nincs szüksége rá. Nem érdekli. Nagyon tudatosan hozza meg az ember ezt a döntését. Mint ez a tékozló fiú. Nincs szükségem az atyára. Nem kell. Hát nem különös dolog, hogy mégse kárhoztatja az atya ezt a fiút. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot. A tékozló fiút sem, hanem hogy megmentsem. Minél nagyobb ennek a fiúnak a nyomorúsága, szégyene és összetöretettsége, annál inkább készteti Isten a lelkével, hogy ott a messze földön, árván, hontalan, halld meg egyszer, hogy fiam, vár atyád szerelme, vár rád. Csak egyszer halld meg. Nézzünk hát bele Isten missziójába. Kedves testvérek, azért fontos ezt megérteni, mert A kereszténység mindig elrontja, amikor nem úgy csinálja. És sokszor nem értjük mi felnőtt emberek, szülők, nagyszülők, hogy mit rontok el, hogy miért nem tudok segíteni. Úgy szeretnék embereket közelebb vinni Istenhez. Mi a baj velem? Mit csinálok rosszul? Hát nézzük, hogyan misszionál az atya. Hogyan ment meg egy elveszettet? Így mondja Jézus, ezt a verset emelem ki, azzal kezdődik, hogy mikor még távol volt, meglátta. Ímé az első. A keresztény misszió alapja. Meglátta. Isten tud mindenről, mindenkiről, minden teremtményéről. Istennek van szeme látni. Meglátja, ha valakinél valami megmozdul. Látja. Látja, amikor az ember gyermekébe lehet, hogy még egy lépés sem tesz felé. A tékozló fiú se elindult hazám, hanem először ott a messze földön, Istentől távol valami megmozdult benne, hogy valamit nagyon elrontottam. Valami baj van, nagy baj van. Testvérek, meglátni a másikat, és meglátni a másik emberben az összetöretettséget is, a vesztest látni a másikban, a becsapottat, a mégis változást akarót. És most szeretném, ha megértenétek jól, hogy Isten a példázatbeli atya nem a fiú bűneit látta meg, mert azokat mind ismerte, hanem a fiút látta meg bűnben, összetörten, de már felé mozdulva. Óriási kísértésünk nekünk, keresztény embereknek, hogy a bűnét nézzük, látjuk az embereknek, és nem látjuk a bűnöst kifosztottnak, a sátán kifosztottjának, meglopottjának, becsapottjának, rászedettjének, tönkretevőjének. Meglátta, mikor még messze volt. Nem a vétkeit, nem a rongyos ruháját, nem az eltékozolt üres zsebét. Nem a bűneit, azokat mindet ismeri Isten. Hanem meglátta azt az összetörtet, azt a lehajló fejjel hazafelé tartót. Olyan szépen fogalmazza Jézus, hogy mikor még távol volt. Nem volt templom közel, nem volt hit közel, nem volt vallás közel, még távol volt. De történt benne valami. Ebben a kifosztott, megalázott, elesett, szörnyű állapotában. A vétkei súlya lassította a lépéseit hazafelé. De a bűnbánata jó felé vitte. A vétkei oly nagyok voltak a saját szemébe, és így alig tudott cammogni. De jó felé ment végre. Isten meglátja az elveszettet, látja a nyomorúságba jutott embert. Aztán így folytatja Jézus, a misszió második mozdulata. Megesett rajta a szíve. Mert Isten nem szívtelen. Megesett rajta a szíve. Amikor meglátta az összetört, de bűnei miatt bánkódó gyermekét, megesett rajta a szíve. És ez az atya nem dohogott, nem kioktatott, nem elítélt, nem kárhoztatott, nem olvasott fel a 10 parancsolatból törvényeket, amelyeket áthágott a fia. Nem kért számon rajta semmit, hanem megesett rajta a szíve. Milyen irgalmatlanul tudunk ítélni. Az atya megesett szíve több, mint szánakozó, sajnáló érzés. Ez a szó, amit itt használ Jézus, azt jelenti, hogy az egész benseje beleremegett. Sajnáltál már így bűnös nyomorultat? A keresztény misszió csak akkor és csak ott volt keresztény. Egyúttal eredményes, ahol voltak olyanok, akik látva a nyomorult bűneit, megesett rajtuk a szíve. Nem ezért vagyunk oly eredménytelenek a sok keresztény blablánkkal, hogy közben a szívünk valami egész mást érez. És azt mond bennünk, hogy megérdemled. Járt ez már neked? Megesett rajta a szíve. Testvérek, mindig elrontjuk. Ha nem így fordulunk az emberek felé, mindig elrontjuk. Ha nem esik meg a bűnös emberen a szívünk, aki felé szolgálatunk van, aki jön leterhelten, szomorúan, elveszetten, becsapottan, életét elrontottan. És bennünk meg ott van a távolságtartó elítélés. Még ha keresztény mosoly is van az arcunkon közben. De belül ez a távolságtartó ítélet. Az atya lelke beleremegett, mondja Jézus. Kedves testvérek, Isten szívében nincs káröröm. Isten kezében nincs korbács. És Isten ajkán nincs korholás. Ez jelenti, hogy megesett rajta a szíve. A harmadik missziós mozdulatot így mondja el Jézus az atyáról. És akkor odafutott. Odafutott. Nem állt az ajtóba, hogy na gyere, gyere, gyere végre. Majd megbeszéljük. Gyere be, majd megbeszéljük. Hogy nézel ki? Tudhattad volna, hogy ez lesz. Az van a szövegben, hogy lihegve fut. Lihegve fut. Odafutott. Mennyire várja az Isten, hogy odafuthasson egy-egy emberhez végre. Mióta várta ezt a fiút haza? És most végre jön. Ez a fiú meg nem is hitte, nem is remélte, hogy a vétkei miatt egyszer még szolgánál több is lehet otthon. Ám de feltűnik az atya, aki fut, ő érette. Egészen más történik a hitre jutásban, mint az ember azt szokta gondolni. Mert mindig az történik, hogy fut az Isten, ha végre meglát felé indulva összetörtem. Nézzük hát a keresztény misszió biblikus természetét. Van szeme látni, mert megtisztított szemei vannak. Van szeme látni az összetörtet, a meglopottat, a kifosztottat, a tönkretettet, a megalázottat, a mindent elrontót. Van szeme látni. Van szíve, mert új szíve van, hogy megessen a másikon. Ilyen atyai módon. És van lába mozdulni felé. Viszi a felelős szeretete. És odaérve mondja a negyedik mozdulatot, a nyakába esett, és megcsókolgatta. Nem egy csókot adott neki. A nyakába esett, és megcsókolgatta. Az első, amivel szembesül, az elveszett, hogy érthetetlen, de engem az atya szeret. Ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy engem szeret? Hogy lehet, hogy elém fut? Hogy belé rendül az egész lelke, hogy végre jövök? Ilyen az Atya? Ilyen az Isten? Ismer, mindent tud rólam, és mégis szeret? Érthetetlenül szeret az Isten. Örökkévaló szeretettel, megbánhatatlan szeretettel. Meglátta, megszánta. Elébe futott, és átölelte. Szeretné a keresztény egyház a missziót jól csinálni? Szeretnél jó misszionárusa lenni az Istennek? Szeretnéd, hogy az, aki nincs itt, pedig olyan jó lenne, ha itt ülne melletted? Eljusson egyszer. Nos hát akkor meglátni, megszánni, elébe futni, átölelni. És végül mit csinált az az elveszett? Hát semmi különöset. Semmi különöset nem csinált. Csak magára ismert. Csak nem kente senkire rá az elrontott életét. Csak a maga vétkei helyett nem keresett más felelőst. Csak elmondta azt, ami igaz volt. Vétkeztem én. Minden segítség nélkül. Én. Egyedül én. Vétkeztem. És most szeretnék egy kissé megütköztetőt mondani. Nem ezért fogadta vissza az atya. Nem ezért fogadta vissza az atya. Hogy ki mondta, hogy vétkeztem. Nem ezért fogadta vissza az atya. Az atya nem kérte, pláne nem kényszerítette erre a vallomásra a fiút. Mondd ki, legalább te mondd ki, ha én nem is olvastam a fejedre. Magától kell mondani az embernek. Egyszer belül kell világosan megérteni. És úgy elmondani, hogy vétkeztem. Belülről kell jönnie. Nem lehet fegyverrel kényszeríteni senkit erre. Nem lehet sehogy kényszeríteni erre senkit. Én se tudok senkit, 30 éve hirdetem az igét, itt senkit nem tudok rákényszeríteni, hogy mondd már ki azt, ami igaz. Vétkeztem. Tényleg ilyen vagyok. A bűnvallásban éppen az a fontos és lényeges, hogy személyes felismerésből jön. Személyes felismerés. Nem kérdezi az atya, ugye fiú, te már látod, hogy bűnös vagy, most a vájútól jössz, elvesztetted a pénzedet, a ruhádat, a becsületedet, a tisztességedet, az örökségedet, ugye látod, nem kényszeríti. Az úgy nem működik. Majd, ha egyszer belülről jön. Mióta várja az atya ezt az egy szót, hogy jöjjön belülről őszintén, magamra ismerve, senkire semmit át nem ruházva, senkit magam helyett felelőssé nem téve az elrontott dolgaimért. Vétkeztem. Különös dolog, hogy nem beszélget az atya a fiúval. Nincs párbeszéd. Mert hogy már nem kell miről beszélni. Már nem kell miről beszélni. A fiú elmondta magáról az igazat. És csak egy igazság van. Vétkeztem. Az atya pedig megmutatta a válaszát. Tetőtől talpig öltöztessétek új ruhába. Király gyermekként fogadom. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Megjött a királyfi. Új élet és új ruha. Ékesítsétek fel ezt a gyermeket. Aztán örüljünk, mert nagy dolog történt. Ahol élsz, ott küldetésed van. Aki közé vezetett Isten, ott missziód van. Kell hozzá a megnyílt, megtisztított szemed, az irgalmas szíved, a mozdulni tudó lábad, és az őszinte, tiszta, átölelő szereteted. És minden fontosat Isten el fog végezni. Nem te, Isten mindent el fog végezni. Milyen az Isten? Hát ilyen a Jézus Istene. És így misszionál. Én azért állhatok előttetek, mert velem ez megtörtént. És ülnek ebbe a templomba sokan, akikkel ez megtörtént. Pont így meglátott, megszánt. Elébem szaladt, átölelt. Veled is ugyanezt akarja végigcsinálni. Így misszionál az Isten. Dicsőség néki. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjem és élete legyen. Köszönjük, hogy vár a te szerelmed, vársz bennünket, mozgatod az életünk szálait, mozgatod a lelkünket, körülöttünk az eseményeket, hogy bármi történt, bármi történik is velünk, egyszer ráébredjünk, és ki tudjuk mondani, vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek. Milyen csoda, hogy mégis átölelsz, új életet adsz, új világot nyitsz ki előttünk, a tiédet. Bocsáss meg nekünk minden félre sikerült keresztény missziónkat, és áldunk és magasztalunk mindenért, amikor te misszionálhattál, és bennünket is használtál. Dicsőség néked! Megvalljuk alkalmatlanságunkat, egyúttal azt is, hogy tudjuk, az mi alkalmas voltunk, az egyedül tőled van. Dicsőség neked mindenért, szerető atyánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Időnként elmondom, hogy az iratterjesztésbe az itt vasárnaponként elhangzó igehirdetések mind megtalálhatók. Aki egyszer-egyszer olyan témába szalad bele, hogy ez őt igazán érdekli, az utána tud menni, el tudja olvasni, tud rajta gondolkozni, úgyhogy szeretettel ajánljuk, egyúttal nagyon köszönöm annak a kis, de nagyon hűséges csapatnak, akik ezt szeretetből ingyen és bérmentve csinálják, sőt, fizetik a kiadás költségeit is. Nagyon hálás a szívem érte, hogy teszik ezt. Jövő héten a nyári menetrendben leszünk egész szeptember közepéig. Végül pedig hirdetem, hogy a mögöttünk lévő héten csütörtökön Monikával, a feleségemmel elvittük és átadtuk gyülekezeti gyűjtésünket, ahogy jeleztük is, a Rozsályban élő, már nyugdíjba ment Sipos István lelkipásztor úrnak és kedves feleségének. Valóban meghatódtak a gyülekezet adományán, és szívbeli köszönetet mondtak, és úgy vették át az adományt, és arra kértek engem, hogy tolmácsoljam köszöntésüket. A lelkipásztor úr köszöntő levelet is fog írni a gyülekezetnek, ahogy ez megérkezik, fel fogom olvasni. Aki gyorsan ad, az kétszer ad. 1.200.000 forintos káruk van, nincs biztosításuk, mint ez most egyértelműen kiderült. Elég nehéz ezt a pénzt előteremteni. Ahogy jeleztem, már a nagy épületen lévő károkat úgy próbálják elhárítani, hogy az összes melléképületről leszették a cserepet, azokat befóliáztak, és jobb időkre várnak, hogy majd azokat is használni tudják. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kész volt segíteni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt. 272. számú dicséretünk első versét énekeljük. 272. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.